Az első Zsoltárt fogom olvasni. Az istenfélők és az istentelenek sorsa. Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsa szerint, nem áll meg a bűnösök útján, és nem ül a csúfolódók székébe, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét, és nem hervad el a levele, és minden munkájában eredményes lesz. Nem úgy a gonoszok, ők úgy járnak, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletkor, és a bűnösök az igazak gyülekezetében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész.
A zsoltárokat nézzük meg így ezekben a hetekben, hónapokban, és minden vasárnap fogunk egy zsoltárt, és erről gondolkodunk, és erről szól az igehirdetés, és aztán így a hét során pedig, mivel a zsoltárok imádságok, ezért arra hívlak, arra invitálok benneteket, hogy gyertek és imádkozzuk ezeket a zsoltárokat, amit éppen vasárnap hallottunk, amit néztünk. Lépjünk be abba Isten népének, abba az évezredes gyakorlatába, hogy Isten elé tárjuk így a szívünkben lévő különböző dolgokat, és hogy így a zsoltárok segítenek bennünket imádkozni. És hát ez az első zsoltár, amit most megnézünk, ez igazából nem egy imádság. Oké, hanem ez egy ilyen előszó, egy bevezető az imádsághoz. Mikor szerkesztették a zsoltárokat, valószínű, hogy Esdrás idejében tették ezt, akkor 150 zsoltárt állítottak össze, és a legvégére betettek 5 zsoltárt, ami így pusztán teljes mértékben dicsőítés és magasztalás, és az elejére oda tettek 2 zsoltárt, az első zsoltárt, és a másodikat ilyen bevezető, előszó jellegűen, hogy ahogy érkezünk és jövünk így az imádsághoz, ezek készítsék a szívünket, le tudjuk tenni a terheinket, hogy fel tudjunk készülni. Mert nem úgy kezdünk el imádkozni, hogy elkezdünk imádkozni, hanem úgy, hogy elkezdünk így lekapcsolódni az életnek a részleteiről, és elkezdünk így lecsendesedni kívül és belül is. Annyi minden belesűrűsödik egy napba. Próbáltam így csak a saját életünkön gondolkodni, a gyerekek iskolába járnak külön órákra is, lehet, hogy sportra, zenére, és bizonyos kor alatt hozni, vinni kell őket, aztán uzsonnát kell számukra készíteni, 10 órait, amit visznek magukkal, ki kell gondolni, ezt be kell cserkészni a boltba, megvenni, elkészíteni, aztán emellett még egy csomó ilyen ügyes-bajos dolgokat átbeszélni az iskola felől, aztán ott van a saját munkánk is, amelyben egy csomó kihívás van olykor, irracionális dolgokat kitaláló főnökkel, rugalmatlan munkatársakkal, megoldandó feladatokkal, határidőkkel, aztán ott vannak jelen esetben a szárnyaló élelmiszerállak, a családi büdzsé újratervezés, az otthon rendbetartása, mosás, takarítás, bevásárlás, főzés, mosogatás, otthoni karbantartások, mondjam még. És aztán ott van még a média, így van, és a közösségi médiának a rengeteg zaja az életünkben, hogy annyi minden követeli a figyelmünket napról napra, hogy legtöbben nem is tudunk azonnal kilépni ebből a zajos stimulusokkal teli világból, és lecsendesedni, és így belelépni az imádságnak a világába. Zsoltárok így az imádságról szól, de segít nekünk itt az első zsoltár és a második, hogy szép lassan így lecsendesedjünk, fókuszáljunk és felkészüljünk az imára. Az első zsoltár előszobája az imának. Eugene Peterson úgy hívja ezt a zsoltárt, hogy a szétszórt ember imája. És három dolgot tesz elénk ez a zsoltár, ahogy elindulunk így ebben. Az egyik az, hogy ad egy látást, egy víziót az életünkre. A másik, hogy egy elmélkedő életmódra invitál bennünket. És a harmadik, hogy bemutatja az istentelenek teljes elveszettségét. Tehát, hogy ad egy ilyen látást, egy víziót az életünkre, aztán egy ilyen elmélkedő életmódra invitál, és hogy bemutatja az istentelenek teljes elveszettségét. Úgyhogy nézzük meg ezt együtt. Ad nekünk ez a zsoltár egy látást, egy víziót az életünkre. Így indul, így kezdi. Boldog ember az. És nem csak, hogy az első zsoltár így kezdődik az egész zsoltárok könyve, az egész gyűjtemény, ahogy így készek vagyunk így belelépni, hogy imádkozzuk ezt. Elénk tesz egy ilyen ösztönző dolgot, egy képet lefest előttünk, és azt mondja, hogy figyelj csak, boldog ember az, vagy áldott ember az, és elénk adja a boldog, az áldott ember képét, ad egy víziót, ad egy képet elénk, hogy milyen az áldott és a boldog ember. És például veszek 29:18 beszél arról, hogy látás nélkül elvész a nép. Hogy amikor nincsen egy ilyen mennyei vagy felülről jövő látásunk az életünkben, nincs egy víziónk a személyes életünkre, akkor elkezdünk bolyongani, elkezdünk csak így sodoródni az életben. Annyi minden van, annyi zaj van, annyi hang van, annyi kényszerítő tényező van, és egyszerűen csak örlődnek, egyik napról jön a másik, és csak haladunk, és igazából csak bolyongunk, sodródunk. Lehet, hogy olvastatok ilyenről, hogy vannak az óceánokon ilyen szellemhajók. Jön, ezek olyan hajók, így hívják őket, hogy szellemhajók. Jó, nincs rajtuk semmilyen ilyen szellem, de hogy szellemhajók. Ezek olyan hajók, amik egyszerűen így bolyonganak évek vagy évtizedek óta az óceánokon, már nincsen legénység, valami tengeri szörny valószínű, hogy megette őket, de hogy legénység nélkül így sodródnak. Ezeken az óriási óceánokon ott vannak a hullámok, ott vannak a szelek, ott vannak a különböző áramlatok, és igazából nincs egy céljuk, nem tartanak sehova, hanem bolyonganak, sodródnak. Milyen az életed? Egy ilyen bolyongás, egy céltalanság, egy sodródás, egy iránytalanság. Így annyi minden tennivaló van, annyi hang van, így céltévesztett lettél, elveszítetted a fókuszodat. Igazából csak így zajlik az egyik nap a másik után. Ez a zsoltár egy képet tesz elénk. Egy ilyen hatalmas képpel kezdődik az egész zsoltárok könyve. És az a célja ennek, hogy ez beíródjon a szívünkbe, az elménkbe, adjon egy ilyen víziót, egy látást, egy életlátást. És ez a boldog ember, vagy az áldott embernek a képe, ez a harmadik versben van, és ez egy kép. Ugye a zsoltárok költemények képeket tesznek nagyon sokszor elénk. Nem annyiszor definiálják és megmagyarázzák a dolgokat, hanem sokkal inkább ilyen költői képek, amiket jó elmélkedni, gondolkodni, megragadni a szívünkben. És a harmadik vers ez egy ilyen fáról beszél, egy hatalmas fáról. Egy olyan fáról, amely örökzöld, a levele nem hervad el, amely egy ilyen bőségesen terem, mert megtermi a gyümölcsét idejekorán, a maga idejében, és egy olyan fa, ami valahogy ott áll a pusztában, de zöldel, de bőven gyümölcsöt terem, és ez az a kép az életünkről. És ez az a kép, a vízió, ami így igazából ott van az írásban nagyon-nagyon sok helyen, hogy egy ilyen gyümölcsöt termő élet, egy bőven termő élet. És azt mondja, hogy ez így Istennek a szándéka, ez az Istennek az elhívása, ez az ő ilyen élet célja veled és velem, hogy mi a mi életcélunk, mi az Isten életcélja veled és velem, az, hogy olyan emberek legyünk, akik hasonlítunk egy ilyen bőven termő, örökzöld fához, aki lehet, hogy a pusztában van, lehet, hogy különböző időszakokon megy át, de folyóvíz mellé van ültetve, és a különböző környezeti hatások ellenére így bőségesen, idejekorán bőséges gyümölcsöt terem. És ez így a sikernek ez a képe, az áldott embernek, a boldog embernek a képe. Jézus beszél hasonlóról, nem gyümölcsfáról, hanem szőlőről. És arról beszél, hogy Istennek a terve, a mi elhívásunkban az ő szándéka, az életünkben, hogy mi olyan emberek legyünk, olyan szőlők legyünk, akik termünk gyümölcsöt, aztán több gyümölcsöt, aztán sok gyümölcsöt, és hogy ez a gyümölcs, ez megmaradjon az életünkben. János 15-ben, hogy Jézus fogalmaz, azt mondja, hogy ezáltal, vagy ebben dicsőítetik meg a mi mennyei atyánk, hogy bőséges gyümölcsöt termünk, és hogy így leszünk az ő tanítványai. Ilyen gyümölcs termő élet. Hagy bátorítsalak benneteket, meg magunkat erre, hogy legyen egy víziónk, legyen egy látásunk, hogy egy ilyen bőségesen gyümölcstermő életre, egy olyan életre, ahol ilyen zamatos, jóízű gyümölcsöket teremsz. És két dolgot jelent az írásban a gyümölcs. Az egyik az mindig így a belső jellemről beszél, ami bennünk formálódik, egy ilyen belső gyümölcs, ez a Galata 5.22, ez a szeretet, öröm, békesség, a kapcsolatokban hosszú tűrés, jóság, kedvesség, hűség, szelídség és mértékletesség. Hogy ez Galata 5.22-ben a szellemnek a gyümölcsei, ahogy ezek formálódnak. Hogy az, figyelj, hogy az életem széppé váljon belül széppé váljak a szellem munkája révén, az Isten igéjének a termő ereje révén, így az életemben kibontakozzanak olyan gyümölcsök a pusztában, a viszontagságos időszakokban is, mint szeretet, mint öröm, mint békesség, mint hosszú tűrés, mint jóság, mint kedvesség. És még sorolhatnánk, és tudjátok, sokszor az elménkben az a gondolat, hogy ezek a gyümölcsök, ezek ilyen általában ilyen jó érzésű, jó, kellemes érzésű dolgokon keresztül teremnek az életünk, vagy terem az életünkben. De hogy nagyon sokszor ez nem így van, hanem Isten megenged viszontagságos időket, megenged különböző időszakokat az életünkbe. Azért, hogy a gyökereinket elkezdjük mélyebbre ereszteni. Ő benne, az ő igéjében, az ő világában, az ő királyságában, az ő igazságában, az ő szellemében. Hogy elkezdjük, ahogy mélyebbre eresszük, és ott vagyunk lehet, hogy egy viszontagságos időszakban, és baromira békétlenek vagyunk. Azt tapasztaljuk, hogy nincsen örömünk egy szál se. Azt tapasztaljuk, hogy nem csak a külső környezet sivatagos vagy pusztai, hanem a belső életem is egy pusztasághoz hasonlít. De ahogy elkezdem mélyre ereszteni a gyökereimet, elkezdem imádkozni ezeket a zsoltárokat, elkezdem az Isten igéjét járatni az én szívembe, elkezdem megadni magamat az Isten útjainak az életembe, túlmegyek az első reakcióimon a másodikon, és elkezdem Istent megtalálni. És a zsoltárok ebben segítenek, ebben fogják a kezemet. Elkezdenek ezek a gyümölcsök apránként úgy megjelenni, mint öröm, mint békesség, mint hosszú tűrés. Mint hosszú tűrés. És ezt tapasztalom az életemben. Tapasztalom csak az elmúlt időszakban, az elmúlt egy-másfél, két-két és fél évben. Ahogy a türelmetlenséget megtalálom magamban, oly annyira. És aztán azt mondom, hogy lehetséges, hogy a viszontagságos idők, azok mégis türelmet fognak majd nemzeni az én életembe. Amit mond Római Levél 5. fejezete, Jakab első fejezete. Ebből soha nem lesz türelem, ebből csak türelmetlenség lesz. De nehogy gyorsan. Igen, türelmetlenség, igen, szeretetlenség, igen, békétlenség, igen, örömtelenség. De ha tovább folytatom az Úrnak az útján, ha tovább folytatom a gyökereimet mélyebbre eresztve, ha engedem, hogy az Isten igéje megfogja a kezemet és vezessen, ha elkezdem megadni magamat az ő igazságainak, akkor elkezdem felfedezni azt, hogy születik bennem valami szép, valami csodálatos, valami olyan, amit én soha nem tudtam volna létrehozni. Elkezdek egy gyümölcs termő fa lenni belül. Ez az a vízió, ez az a látás, amit ez az első zsoltár így beharangozul ad ezen az úton, amin járunk, és amire invitál minket a zsoltárok könyvébe, ez a gyümölcstermő fa, belső gyümölcsök, ahogy az életünk formálódik a Krisztus képmására, és megszépül, és helyreáll, és megújul. Aztán a külső gyümölcsök, pedig ahogy ezek lelepleződnek az életemben, ahogy képes vagyok most másokat vigasztalni, az érzelmi intelligenciám növekszik, ezt olvastam a Zsoltárok könyve, nagyon sokat segít nekünk, hogy az érzelmi intelligenciánk is nőjön, majd erről később, jó? De ez így van. Az érzelmi intelligenciám növekszik, képes vagyok még inkább kapcsolódni olyan emberekhez, akikhez korábban nem, akik átmennek nehézségeken, és képes vagyok vigasztalni, bátorítani, segíteni, helyreállítani. Elkezdenek külső gyümölcseim lenni, ahol más emberek élete formálódik az én életem által. És ez is egy olyan vízió, egy olyan látás, amire szükségem van, hogy Isten rajtam keresztül mások megtérésére, üdvösségére, helyreállására, intésére, bátorodására, növekedésére használ téged, és gyümölcseid lesznek, és adott esetben gyermekeid, fiaid, lányaid is, testvéreid. Pál ezt úgy fogalmazza meg, Róma 15-ben azt mondja, hogy megyek közétek, hogy ismét, hogy gyümölcsöt nyerjek köztetek, hogy gyümölcseim legyenek. Tehát a gyümölcsök emberek is. Először belül, aztán kívül. Megvan először belül, aztán kívül. És a zsoltárokat imádkozva, szívünkben forgatva az igazságait, ezen az úton járunk, és egy ilyen gyümölcstermő áldott, boldog, áldott emberekké formálódunk. És ez az első zsoltára, hogy indítja a zsoltár, ezt rúgja be nekünk, mint egy motort, ezt a víziót adja nekünk. Ebben van egy ilyen ösztönző is, egy ilyen motiváló tényező, ahol, mint példaszerekben, oly sok helyen van, az ifjúnak, a fiatalnak ad egy ösztönzőt, hogyha megragadja a bölcsességet, mivé válik az élete, most ad nekünk egy ösztönzőt, ha megragadjuk az Isten igéjét. Mivé tud válni az életünk, és mivé válik. Úgyhogy a látás és a vízió mellett ez a zsoltár egy ilyen elmélkedő életmódra invitál bennünket. Egy elmélkedő életmód. A másik versben így fogalmazza, hogy hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És ez egy életmód, oké? És ez is egy ilyen invitálás, hogy figyelj csak, ez egy életmód, ez nem egy ilyen sprint, 100 méteres síkfutás, hanem ez egy maraton, ahol Istennek a szelleme, az Istennek az igéje invitál minket az Isten világába, egy olyan életre, ahol így gondolkodunk, elmélkedünk az ő igazságain, az ő beszédén, egy olyan életre invitál minket, ahol az egész életünk nem egy rohanás, bár olykor baromi sok feladatunk van, sok felelősségünk, de mégis valahol így azt az elcsendesedést, azt az elcsendesedés belül és kívül elkezdjük gyakorolni, és nem rohanunk, nem szaladunk, nem két végéről égetjük a gyertyát, nem csak az egyik mozdulatsorról a másikra esünk, hanem lelassulunk, figyelj, és elkezdjük felvenni a szellemnek a ritmusát. A szellemnek a ritmusát. Az Istennek a ritmusát. És hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy ez egyszerű, vagy könnyű, vagy megtanuljuk, pipa. De mégis a 21. században is ugyanerre invitál minket a Szent Szellem, hogy biztosan hallottátok már ezt, hogy Jézus a világ megváltójaként jött, még, és sok feladata volt, mégsem rohant sehova. Így van? Tehát soha nem látjuk Jézus kapkodni, Jézust rohanni. A Szent Szellem nem űz bennünket. Így van? Hanem van egy ritmusa. És az Isten igén gondolkodó, elmélkedő embernek ez a képe, hogy elcsendesedik, és engedi, hogy az Istennek az igazságai forogjanak az ő szívében és az elmében, és így válik egy ilyen bőven gyümölcstermő fává. Sőt, engedjetek meg egy zárójeles csak itt ebben, hogy ez a fának a képe, ami itt van, ez végigvonul az egész Szentíráson. Igazából ott van a Biblia első lapjain az életnek a fája. Igazából ez az életnek a fája. Az életnek a fája, ami az első lapjain ott van, a Bibliának az utolsó lapjain ott van. Hogy az Istennek az igéjét forgatva a szívünkbe, az élet fájáról táplálkozunk, és ez részévé válik így az életünkbe. Visszavezet minket az Édenbe, az Isten világába. Oké, és csak Csak ebben az elmélkedő életmódban három dolgot hagy emeljek ki. Az első, hogy Isten igén elmélkedve lépünk be Isten világába, hatalmas világába. Képzelj el egy olyan embert, aki tegyük fel mondjuk egy ekkora terembe, nő fel, le van minden ablak zárva, le van sötétítve, be van az ajtó zárva, az ajtó alatt mindig beadják neki az ételt, csecsemő korától kezdve itt nő fel ebben a világban. És hogy így nő fel mondjuk 20 éves koráig, és aztán amikor ő kiléphet innen, és tegyük fel mondjuk nem ide lép ki a Tököli útra, bár ide is kiléphet, de mondjuk kilép valahol itt a budai hegyekbe, vagy a Pilisbe, vagy tehát oda, ahol Isten csodálatos teremtett világa van, ahol felettünk ott van a csodálatos ég, és egyszerűen csak meglátja a horizontot, meglátja a magasságokat, a szélességeket, kinyílik előttem minden. És egy ilyen kép az, amikor így az Isten igéjét beinvitál bennünket, hogy elmélkedjünk erről, és forgassuk a mi elménkbe, akkor elkezd előttünk kinyílni Istennek a hatalmas világa. Ézsaiás 55 ezt úgy fogalmazza, hogy azt mondja, hogy mert az én gondolataim nem a ti gondolataitok, a ti utaitok pedig nem az én utaim, ezt mondja az Úr, hanem amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival nagyobbak az én gondolataim a ti gondolataitoknál, az én utaim a ti utaitoknál. És Isten igét forgatva a szívünkbe és elmélkedve az Istennek a gondolatait, az Istennek a hatalmas világa megnyílik számunkra, az Istennek az útjai megnyílnak számunkra, a horizont kinyílik és a távlatok megnyílnak, és belépünk Isten elméjébe, Isten gondolataiba. És elkezdünk abban meggyökerezni, ahogy elmélkedünk az Istennek az igéjén. Aztán ehhez kapcsolódóan ez a kifejezés, hogy elmélkedni az ő igéjén, ez igazából azt jelenti, hogy forgatni az elménkben, vagy igazából a héberben, képzeljétek el, hogy a régi emberek nem csak olvastak valamit, hanem a régi emberek, azt gyanítjuk, azt gondoljuk, azt feltételezzük, hogy a régi emberek mindig úgy olvastak valamit, hogy valahogy félhangosan mondták magukban, amit olvastak, tehát mondták, mert bárki ott van, akkor részesülhetett abból, amit olvastak, egyszerűen ez volt a bevett szokás. És az elmélkedés az kapcsolódik ehhez, ahogy félhangosan mondjuk, és forgatjuk az Istennek az igazságait. Egy másik kép, ez lehet egy mosógépnek a képe, így van, ahogy a mosógépben járatja a ruhát, és ugyanúgy az Isten igazságait, ahogy járatom a szívemben, ahogy járatom az elmémben, ahogy végig gondolom újból és újból és újból, és ahogy végig gondolom és járatom, ez az elmélkedés. Valaki azt mondta, hogyha valaki tud aggodalmaskodni, akkor tud elmélkedni. Így van, mert az aggodalmaskodás az nem más, mint valamilyen félelmünket, fenyegető dolgot, valami, ami aggaszt bennünket, azt a dolgot újból és újból járatjuk az elménkben. Lehet, hogy este lefekszünk és járatjuk az elménkben, reggel az első, hogy elkezdjük járatni az elménkben. Útközben, napközben sokszor arra gondolunk és járatjuk azt az aggodalmat, így a szívünkben, az elménkben. Ez az ember képes elmélkedni, és most már csak az a fontos, hogy ehelyett az Istennek az igazságain kezdjek el elmélkedni, forgatni az elmémben, járatni az elmémben, este, hogy lefekszek, reggel, hogy felkelek, útközben, ahogy vagyok, csak forgatom és járatom. Valaki más azt a képet hozta arról, aki elmélkedik, ez olyan, mint a rágás. Így van, hogy az ételt sem egészben nyeljük le, hanem megrágjuk. Vagy hogyha, tudom, hogy nem vagyunk állatok, és nem vagyunk kérődző állatok, tehenek, szarvasmarhák, de ők kérődznek, így van, kérődznek. Az látod, nagyon sokszor mész, és ott fekszik egy tehén, és egyszerűen egy szarvasmarha, és azt látod, hogy így fekszik, nyugalmi pozícióban van, és csak így rágja, lemegy, és feljön, és megrágja újból, és miért fontos az, hogy újból, hogy az Istennek az igazságai újból és újból meg legyenek rágva, újból kérődzek rajta, újból végig gondoljam, újból gondolkodjak rajta. Azért fontos, mert így tud részévé válni az életemnek. Mert így tud igazából felszívódni az én bensőmben, így válik részévé az életemnek, így tud hasznosulni, mert egyébként nem. Ma este hallasz valamit, és az nem hasznosul. Csak azért, mert hallottad, nem hasznosul. Jó esetben tudod, rossz esetben el is felejted. Megvan? De hogyha fogod, és előveszed ezt az első zsoltárt, és forgatod az elmédben, és járatod, akkor elkezd hasznosulni. Ugyanígy van bármelyik más részen, ige részen, az Istennek az igén, hogy ezt hasznosodik, ahogy forgatjuk, ahogy elmélkedünk, ahogy gondolkodunk rajta. És még ehhez harmadjára, hogy ez egy ilyen, hát amire invitálva vagyunk az írásban, amire az Isten szellem invitál bennünket, az egy ilyen élethosszig tartó elmélkedés. Tehát, hogy ez egy életmód, ez egy életstílus, ahol nem csak valamin gondolkodok, hanem egy elmélkedő életstílus, ahol látjátok, hogy egy milyen ámulatos, csodálatos szentírást kaptunk, az Istennek a kijelentés, az Istennek az igazsága, az Istennek a beszéde, az igéje, 66 könyv, 39 ószövetség, 27 új szövetség, és mégis egy könyv, és hogy bőven adatot kijelentett igazság, hogy egész életünkben forgassuk ezeket az igazságokat. Olvassuk ezeket a történeteket, végig gondoljuk, aztán később nagyobb mélységekre jutunk, még inkább munkálkodik bennünk, még inkább felismerésünk van, és hogy Isten igéje az életünkben így fog hasznosulni, és így hasznosul, hogy elmélkedünk ezen élethossziglan. Egy jó kép lehet erre Izsáknak a képe, akiről azt olvassuk Mózes első könyvében, hogy kiküldte a szolgáját, hogy Mezopotámiából, az Ábrahám családjából hozzon neki feleséget, akit Isten szán. És azt olvassuk, hogy ahogy jött az este, Izsák kiment a mezőre elmélkedni. Ez ott van rögtön a Biblia első könyvében, hogy ez volt az ő szokása, hogy este kiment, és hát nyilván nem az Instagramot nézte, vagy a Facebookot, vagy a közösségi médián volt, vagy nem a legújabb sorozatot, hanem mert nem volt neki ezzel neki nem kell megküzdeni, megbirkózni, hanem az, hogy az Istennek az útjain elmélkedett. Az általa a neki már kijelentett isteni igazságokat forgatta az ő szívébe, valószínűleg végig gondolta az életét, végig gondolhatta az apjának az életét, Ábrahámnak, végig gondolhatta Istennek a hűségét az Ábrahámnak az életébe, az ő életébe is, amit már látott, értjük? Ahogy végig gondolta Istennek a hűségét, voltak olyan isteni igazságok, amelyeket a Szent Szellem már megmutatott, már kijelentetett, amit Ábrahám elmond, de valamit, amit a Szent Szellem nyilván neki is kijelentett, végig gondolgatta ezeket, összerakta, és a szellem ebben tudta őt tanítani, tudta őt szellemi világosságot adni, ahogy elmélkedett és járatta. A Zsoltárok könyvét olvasva azt látjuk, hogy ott van az invitálás, hogy elmélkedjünk Istennek a munkáján. Így van, amit Isten tett az életünkben. Emlékszel még, hogy hívott el téged Isten? Emlékszel még, hogy talált meg téged Isten? Emlékszel még, mi minden munkált Isten a te életedben? Emlékszel, hogy milyen győzelmeket adott? Hogy milyen leckéket tanított? És amikor ezeken elmélkedünk, akkor azok a dolgok, amiket Isten most tesz az életemben, összetudom kötni azzal, amit a múltban tett, megvan, és az életem nem egy töredezett, fragmentált élet, hanem látom Isten kezének a munkáját. Zsoltárok sokszor erre hív, hogy elmélkedjünk az Isten munkáján, elmélkedjünk az Istennek az útjain, a korábbi generációknál és az én életemben. Máskor arra hív, hogy elmélkedjünk és gondolkodjunk az ő igéjén, az ő igazsága. Én itt kifejezetten az első Zsoltár erről. Amikor forgatjuk az ő igazságait, és amikor az ő igazságai az életünkben fontosabbá válik minden másnál, és hogy gondolkodunk a megváltásunkon, gondolkodunk Istennek a jóságán, gondolkodunk Istennek a hűségén, gondolkodunk az ő kijelentett igazságain, a mennyen, ami a mi otthonunk, a pokol, ahonnan szabadultunk, hogy gondolkodunk az Istennek az igazságain. Hogy fogjuk, és itt van számunkra Mózes első könyve, tele van ámulatos történetekkel, figyeljetek a Bibliába, tudjátok, egy jó irodalmi műben nincs egy extra mondat sem. Így van? Mert egy jó irodalmi műben nincsen. A Bibliában nincs egy extra mondat sem. Nincs egy extra szó sem. Mindegyiknek célja van, és gondolkodhatunk ezeken a képeken, Mózes első könyve, és második könyve, és harmadik könyve, és negyedik könyve, menjek végig, ötödik könyve, hatodik könyve, hetedik könyve, nyolcadik, nézem, hogy figyeltek-e, kilencedik könyve, oké, Józsué könyve, Bírák könyve, és ez a könyv egy életre adatott. Van ez a mondás, hogy hogyan lehet megenni egy elefántot, így van? Hát csak falatonként, így van, kanalazva, csak falatonként tudunk. Hogyan tudjuk így ezt az Istennek, ezt a fantasztikus kijelentését megenni? Falatonként tudjuk, apránként tudjuk, Zsoltárok könyve, evangéliumok, Ézsaiás könyve, és előttünk kinyitja az Istennek a világát. Előttünk kinyitja a horizontot. Eddig, hát, hogy így voltam veszve a gondolataimba, a különböző hangokba, de most kinyíl számomra az Istennek a világa. Most megértem az Istennek az útjait, most rá tudom bízni Istenre az életemet. Most elkezd az életemben az ő gyümölcse is teremni, mint szeretet és öröm és békesség. És Istennek az igéje stabilitást, irányt, víziót, utat ad a saját lelkemben. Úgyhogy invitál minket, hogy elmélkedjünk az ő kezének a munkáin, elmélkedjünk az ő igazságain, és elmélkedjünk, harmadsorban pedig elmélkedjünk Istenen, Isten személyén. A 63. Zsoltár kifejezetten erre hív, azt mondja Dávid a Zsoltáríró, hogy te rólad elmélkedem örváltásról örváltásra, hogy Isten személyén elmélkedni. így az éjszakai órákban őrváltásról őrváltásra, ahogy így a napunk során. Úgyhogy erre hív. Úgyhogy befejezésként ad nekünk egy víziót, egy látást, egy bőventelmű gyümölcsfa, ad nekünk egy invitálást, egy elmélkedő életmódra, és aztán harmadikként bemutatja az istentelenek teljes elveszettségét. Nézd meg a negyedik versben. Azt mondja, hogy nem úgy a gonoszok. Ők úgy járnak, mint a polyva, amelyet szétszor a szél. Ezért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletkor, és a bűnösök az igazak gyülekezetében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész. A befejezés, miért fontos ez itt az első zsoltár invitálásában? Azt gondolom, hogy azért fontos ez, azon túl, hogy ez így van, ez a kijelentés, azért fontos ez, mert ez segít nekem, mert annyi hang van, annyi csábítás van, annyi mindent látunk, annyi minden invitál minket. És rögtön így Isten már az elején elmondja, hogy az istentelennek, az Isten nélkülinek, így mi lesz az útja, mi lesz a végzete, merre tart ez az egész? Azért, hogy megmutatja, hogy az az út, az nem az az út, amire hív bennünket. És itt ellentétben van állítva a hatalmas, örökzöld, bőven termő fa és a polyva. A polyva. Tudjátok, mi az a polyva? Hányan tudjátok, mi az a polyva? Nem tudjátok. Valaki tudja, sokan tudjátok, jó? A polyva, jó. A polyva az az a gabonának az a külső kemény héja, az a héj része a gabonának. Úgyhogy amit szoktak csinálni, az az, hogy fogják és veszik a gabonát, és a gabonát elkezdik csépelni, ami azt jelenti, hogy külön választják a külső kemény héjat, ami használhatatlan, értéktelen, a belső magtól, ugye, ami az értékes. És ahogy csépelik, ez külön válik. Utána fognak egy szórólapátot, vagy fogtak egy szórólapátot ebben az időben, és kimentek egy szérűre. Oké, úgyhogy tanuljuk ezeket a szavakat. Kimentek egy szérűre, több ilyen szérűről beszél a Biblia. A szérű általában egy ilyen magasabban fekvő, egyenletes, egyenes talajú hely, de magasabban fekszik, ahol jól jár a szél. És fogták, és feldobálták ezzel a szórólapáttal ezt a kicsépelt gabonát, és ahogy fújt a szél, a búza az lehullott, a polyva pedig el lett fújva, a szél elfújta. Ez egy ilyen külső kemény hely, ami súlytalan. És el lett fújva, aztán volt, hogy fogták és megégették ezt. Elfújta a szél. És arról beszél, hogy az az ember, aki önmagára támaszkodik, aki önmagát szolgálja, az istentelen, a gonosz, ez az ember, aki és itt az elén azt mondja, hogy ez az ember, ez olyan, mint a polyva, súlytalan, el lesz fújva, az nem fog megállni az ítéletkor, nem tud megállni az igazaknak a gyülekezetében, az Istennek a jelenlétében. Az Úr ismeri az igazaknak az útját, de a gonoszok útja egyszerűen elvész. És rögtön az elején ezt a képet elénk teszi. Azért, mert nagyon sokszor problémánk van ezzel, mindannyiunknak a szívünknek a mélyén. És nem csak nekünk, nagyon sok zsoltár szól is erről a problémáról, mert a zsoltáríró is beleakad ebbe. hogy ránéz a gonoszok útjára, ránéz a gonoszok életére, és úgy tűnik, mintha ők lennének a bőven termőfa. Úgy tűnik, hogy ők lennének az örökzöldek. A 37. Zsoltár kifejezetten ezt a dilemát bontja ki, hogy a Zsoltáríró bosszankodik, mérgelődik, a Zsoltáríró a szívében irigykedik a gonoszokra, mert látja, hogy azok az emberek, akik nem Istennel járnak, akik gyűjtik a pénzt, akik az élvezeteket hajhásznak, ők bizony a Bahamákra mennek nyaralni. Így van? De az igaz, pedig lehet, hogy nyomorog. Lehet, hogy nehéz sorsa van. Lehet, hogy tele van küzdelemmel. És a szívemben megszületik, hogy ez így rendben van. Aztán persze, hogyha elolvasod a 37. Zsoltárt, amit majd egyszer meg fogunk nézni együtt, az azt mondja, hogy láttam, azt mondja valahol, valamelyik versben azt mondja, láttam egy hatalmas fát. Fel is olvasom nektek ezt a verset. Azt mondja, láttam, 35. versben, láttam egy erőszakos, gonosz embert. Szétterjeszkedett, mint egy dús, lombú, zöldellő fa. De eltűnt. És íme nem volt többé. Kerestem, de nem volt látható. Megvan, hogy őt is zavart ez, de aztán meglátta, hogy ez igazából elvész a gonoszoknak az útja. Hogy lehet, hogy ebben a pillanatban jónak néz ki, de sújtanak, mint a pej. Vagy másik Zsoltár, nem akarok ebbe belemenni, a 73. könnyű megjegyezni, a 37 és megfordított 73, jó? Az ugyanez. A Zsoltáríró bajba kerül, belül a szívébe. Azt mondja, hogy a lábam megcsúszott, elcsúszamlott, ezt mondja, megcsúszott a lábam, mert elkezdtem irigykedni a gonosztevőkre, hogy milyen jó dolg, milyen biztonságban vannak, milyen nagyszerű nekik. Azt mondja, míg nem bementem az Isten szent helyébe, és megértettem azoknak a sorsát, íme síkos földre helyezted. És itt egy szójáték van, mert az elején azt mondta, hogy én megcsúsztam, majdnem megcsúsztam. És most azt mondja, de igazából ők csúsztak meg. Ők csúsztak meg, síkos földre helyezted. De nekem bizony olyan jó. És elmondja, hogy miért olyan jó. Oké? De ez csak ezzel ahogy az Istennek a világa kinyílik, ahogy az örökké való valóságot elkezdjük meglátni, hogy az Istennek az igéjén elmélkedünk, élethosszig tartóan úgy képes a Szent Szellem bennünket valóságosan tanítani, és úgy vagyunk képesek látni az istentelenek teljes elveszettségét is, olyanok, mint a polyva, olyanok, mint súlytalanok, és nem állnak meg az ítéletkor. Az igazak gyülekezetében sem, ki vannak zárva az Isten jelenlétéből, csak ismeri az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész. És azért azt gondolom, hogy az egyik oka, miért a Szent Szellem így az első Zsoltárba akarta adni ezt a képet, a bőven termő fáról, vízióra az életünkbe, és a önmagukban bízó emberek, akiknek önmaguk a reményük, akik saját erőkből élnek, az ő teljes elveszettségük és súlytalanság, mint a polyva, ezt a képet, hogy ez is segíti a szívünket abban, hogy egy élet céllá tegyük, hogy mi a Zsoltárok útján akarunk járni, mi ezen az úton akarunk járni, mi az ő igazságén akarunk elmélkedni, hogy ezáltal felkészül a szívünk, hogy így imádkozzuk a Zsoltárokat, hogy ő elé hozzuk az egész életünket. És így a szétszórt embernek az imádsága a végéhez közeledik, és így közeledünk az imádsághoz a Zsoltárokban, és így készül fel a szívünk az imádságra. Úgyhogy ámen, nem tudom, hogy mi az, amit így az Istennek a szelleme szolgált feléd, mi az, amit adott, akármilyen víziót, milyen látás, milyen ösztönzést, milyen figyelmeztetést, milyen intést, milyen feddést, milyen kijavítást. Remélem, hogy képes, vagy hogy Isten szelleme tette, és én képes voltam egy ilyen módon megnyitni számotokra ezt az első Zsoltárt. És figyeljetek, csukjuk be a szemünket, és szeretném csak még egyszer felolvasni nektek ezt a Zsoltárt. Most már, hogy újból halljuk, és aztán egy imádsággal folytassuk, jó? Becsukhatod a szemed, hallgathatod úgy, az Isten szelleme hagy szolgáljon feléd továbbra is. Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsa szerint, nem áll meg a bűnösök útján, és nem ül a csúfolódók székébe, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét, és nem hervad el a levele, és minden munkájában eredményes lesz. Nem úgy a gonoszok, ők úgy járnak, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletkor, és a bűnösök az igazak gyülekezetében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész. Mennyei Atyánk, ezzel a Zsoltárral az elménkben és a szívünkben jövünk eléd. És te invitálsz bennünket egy olyan életre, ahol így újból és újból a te személyeden, a te igazságaidon, a te munkádon gondolkodunk, elmélkedünk, meditálunk. És arról beszélsz nekünk, hogy ez egy olyan életet ad nekünk, amely a legviszontagságos és a időket is kiállja, amely a pusztában ültetett fához hasonlít, ami egy folyóvizek mellett van az ő gyökere. Köszönjük, Urunk! Köszönjük azt, hogy te a te világodba hívsz. És köszönjük, hogy így készíthetjük a mi szívünket, hogy ez az előszobája így a veled való találkozásnak. És azért imádkozom, hogy adtad ezt az invitálást, de most a te szent szellemeddel invitálj bennünket. Most is, ahogy imádkozunk, szólíts meg egyes egyenként. Add azt az ízt, azt a vonást, azt a vágyat, azt a segítséget, amire szükségünk van ehhez. Vonj bennünket, és futunk utánad. Olykor olyanok vagyunk, mint az elveszett jó, de te keresd meg szolgádat, és vonj bennünket. És az még az imánk, a 19. Zsoltárral, hogy a mi gondolataink és a mi elmélkedésünk, és aztán ebből fakadóan a mi szavaink legyenek kedvesek te előtted. Ó, Uram!